A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet, megváltotta azt fia váltság halálával, és megszenteli azt az ő szent lelkével. Az ő nevének legyen dicséret, dicsőség, örökkön örökké. Ámen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban az elmúlt hetekben újra eleget tett a gyülekezetünk az egyházi törvények előírásának. Mire gondolok? Kihelyeztük a névsort, a választói névjegyzéket, amelyről már hetek óta folyik egy diskurzus a presbiterek között, hogy hogyan is pontosítsuk ezt a fontos kérdést, hogy ki kerülhet fel erre a listára, és kik nem kerülhetnek fel. Ugyanis az senki előtt sem titok, hogy minden gyülekezetnek van egy tagsága, akik azon az alapon természetesen tagjai egy gyülekezetnek, hogy evangélikusok, és azon a területen élnek. Ez a névjegyzék ugye mindenkit magába foglal, és hát körülbelül majd egy 2500 ilyen emberről tudunk is itt a gyülekezetünknek a területén. Ugyanakkor van egy választói névjegyzék is, amely részhalmaza ennek a halmaznak, és ide azok kerülnek be, akik valamilyen módon szorosabban is kötődnek a gyülekezethez, azaz van egy külső kör, és van egy belső kör, ha úgy tetszik. De minden csoportosulás ugyanakkor meg szokta határozni a maga törvényeit, sőt, nem csak az egyházban van így ez a rend, hogy vannak vallásos emberek, akik keresztség alapján tagjai az egyháznak, hanem vannak aktív vallásos emberek is, akik áldozatot is vállalnak azért a közösségért. Jézusnak is voltak közvetlen tanítványai, egy szűkebb tanítványi kör, ahogy szoktuk mondani, és volt egy tágabb tanítványi kör. A szűkebb tanítványi körhöz 12-en tartoztak, a nagyobb, tágabb tanítványi körhöz, akik pedig szintén szimpatizáltak Jézussal, barátkoztak vele, és Jézus számon tarthatta őket, legalább 70-en voltak, de valószínűleg, hogy ennél még többen az alatt az idő alatt, ami Krisztus végezte a maga küldetését. Így most egy izgalmas kérdés vetődik fel ennek kapcsán, hogy hogyan válhat valaki a belső kör tagjává, hogyan válhat valaki tanítványává, aktív tanítványává Jézusnak. És most így hallgassuk meg azt a néhány kiragadott verset, amit Anyaszentegyházunk az igehirdetés alapjául kijelölt János evangéliumának első fejezetéből. Olvasom a 35. verstől kezdődően a következőképpen. Másnap ismét ott állt keresztelő János két tanítványával együtt. Rátekintett Jézusra, aki arra járt, és így szólt: íme az Isten báránya. A két tanítvány hallotta, hogy ezt mondta, és követni kezdte Jézust. Jézus megfordult, amikor meglátta, hogy követik őt. Megszólította őket: mit kívántok? Ők pedig ezt válaszolták: rabbi, hol van a lakásod? Ő így szólt: jöjjetek és meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon. Körülbelül délután 4 óra volt ekkor. A kettő közül, akik ezt hallották keresztelő Jánostól, és követték Jézust, András, Simon Péter testvére volt az egyik. Ez mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta: megtaláltuk a messiást. Urunk, szentelj meg minket az igazsággal, a te igéd igazság. Ámen. Hogyan lehet valaki, hagyd tegyem személyessé, hogyan lehetsz te Krisztus tanítványává, belső köréhez tartozó tanítványává. Ha egy kicsit boncolgatjuk ezt a kiragadott néhány verset, akkor ennek a metodikájára ismerhetünk rá, és ezt szeretném most néhány gondolatban körbejárni, és az itt lévő testvéreknek a szívére helyezni. Hogyan lehetsz te Krisztus tanítványává? Természetesen ez szól nekem is mindenkor, mindenkor lelkészének. Hogyan lehet a lelkész is Krisztus tanítványává? Azt olvastuk ebben a részletben mindenek előtt, hogy másnap Keresztelő János két tanítványával együtt rátekintett Jézusra, aki arra jár, és Keresztelő így szólt, íme az Isten báránya. A két tanítvány ezt hallotta, hogy ezt mondta, és követni kezdte Jézust. Ki ez a két tanítvány? Keresztelő János elkezdte a maga térítő mozgalmát, és ezek szerint voltak, akik hallottak arról, hogy ő Isten prófétája, és arról jövendől, hogy már nincs messze a messiásnak az eljövetele. Ezért ez a két tanítvány olyan valakik lehettek, akik mindenképpen akartak találkozni a messiással. Nem nyugodott a lelkük, kereső emberek voltak, és oda szegődtek Keresztelő mellé, vajon beteljesedik-e az ő jövendőlése, mert ők még nagyobbat is szeretnének látni magát a messiást, hiszen amikor meglátják, rögtön elindulnak felé. Az az első jele annak, hogy valaki tanítványává lehet Krisztusnak az, ha valami keresés van a szívében. Ha komolyan felébred benne annak az igénye, hogy ő Jézus tanítványa akar lenni, nem egyszerűen vallásos, nem egyszerűen hívő, nem egyszerűen szent ember, nem egyszerűen szelíd és alázatos. Én Krisztus tanítványa, a messiás tanítványa akarok lenni. Ezek kereső férfiúk voltak, ez a két tanítvány, sőt, mi több szerintem elkötelezettek voltak, mert várták a nagy pillanatot, hogy találkozhassanak Jézussal. Ez az első. Ott van-e a szívünkben a tiszta keresés, az igény Krisztus iránt, a messiás iránt? Azután, ha olvasunk a sorok között, akkor azt halljuk, hogy a pont, amikor döntenek amellett, hogy elindulnak, akkor volt, amikor Keresztelő János rátekintett Jézusra, aki újra ott járt, nem sokkal előtte keresztelkedett meg, és így szólt Keresztelő János, egy prófétai mondatot mondott el, méghozzá nagyon tömören, nagyon távirati stílusban, és talán maga sem tudta még, hogy ez mennyire teljes és igaz a messiásra. Íme az Isten báránya. Nem valószínű, hogy Keresztelő János akkor már tudta volna, hogy valóban bárány lesz Krisztus, és valóban fel fogják áldozni a Golgotán. A Szentlélek inspirálta arra, hogy mégis azonban az Exodusnak az ősi képét, a bárány feláldozását, azt rávetítse Jézusra, íme az Isten báránya, amely aztán majd szó szerint beteljesedett. De most nem ezt akarom kihangsúlyozni, hanem az üzenetét ennek a távirati stílusban elhangzott mondatnak, hogy ez az igehirdetés az, amely elindítja ezeket a tanítványokat. Az Isten bárányáról szóló igehirdetés. Ma is, ha valakiben ébred az akarás, a keresés Krisztus iránt, a következő, ami nagyon fontos, hogy Krisztusról halljon. Krisztusról szóló ige hirdetést figyeljen. A belső szobájában csendesedjen el, és Krisztus igéjét és evangéliumát forgassa. Krisztust lehet, hogy más helyeken is meg lehet találni, hiszen az Isten sokkal hatalmasabb annál, mint mi gondolnánk. De ha egész biztos akarjuk megtalálni, akkor az ige hirdetésnél, az evangélium olvasásnál, az igénél találhatjuk meg Krisztust. Ez a második, ami vezethet minket abban, hogy tanítvánnyá lehessünk. És akkor itt kapcsolódok a vasárnap ősi Zsoltár verséhez is, amely arról szól, hogy szemeim állandóan az Úrra néznek. Azaz a Zsoltáros is arról beszél, mi több biztat bennünket, hogy le ne vegyük a tekintetünket Istenről. Mi keresztények le ne vegyük a tekintetünket Krisztusról, a bárányról, az Isten bárányáról, a Krisztus keresztjéről. És most azért is akadozik a szavam egy kicsit, mert nagyon vegyes összetételű gyülekezet vagyunk együtt. Ahogy mondottam a bevezetőben, vannak, akiknek örömük van, hiszen az életet továbbadhatták, egészséges gyermeknek adhattak életet. És vannak közöttünk, akiktől látszólag igazságtalan módon az Isten időnap előtt elvette a gyermeküket. A kérdés az, hogy a keresztet rá tudunk-e nézni. Csak ezt tudom nektek mondani, testvéreim. Íme az Isten báránya, mint a megtérésnek, a Krisztushoz való térésnek a legfontosabb titka, hogy mit mond a kereszt, az üres kereszt, az Isten báránya, aki helyettünk, miattunk szintén idő nap előtt, 33 évesen adta oda magát, hogy életünk legyen. Ez átforrósította el már a szívedet. Megváltoztatta a gondolkodásodat. Mert tanítványból az lesz, akit ez a mondat megérint. Íme az Isten báránya, aki érted is adta magát és áldozta fel a keresztet. És akkor létrejön, mert létrejön a kapcsolat, a kontaktus, az Isten báránya és közted. Ez egy személyes találkozás, amelyet sok mindenhez lehet hasonlítani. Ez valami olyasmi, mint amikor belenézünk valakinek a szemébe. És az első találkozáskor tudjuk, hogy az a valaki hasonlóan gondolkodik, ugyanúgy rezdül, mint mi, vagy ő másképp, másmilyen lélek vezérli. Ilyen nagy találkozás a Krisztussal való találkozás az igében, az egymásba simulás, a felfedezés, a szentséggel való közös térbe kerülés, még így ismerem talán mondani. Ez a második döntő lépés, a Krisztusról való beszéd, az igehirdetés, a belső szoba, ahova senki más nem tudunk beengedni, még ha akarnánk sem. Ott dől el, hogy ez a Krisztus ott van-e az életedben. És amikor ez a titokzatos egymásra találás megtörténik, akkor jön a harmadik lépés. A két tanítvány, amikor hallotta, hogy íme az Isten báránya, elindultak, követni kezdték Jézust. Jézus pedig megfordult, és amikor meglátta, hogy követik őt, megszólította őket, hogy mit kívántok. Itt ugye nehéz elválasztani, ahogy mondom ezeket az elemeket, mert itt szinte rögtön megtörténik az, hogy Jézus visszafordul és rájuk néz. És látja, hogy ezek a tanítványok elindultak. Ezt szeretném most harmadik pontnak mondani a metódusban, a Krisztus tanítványává válás útjának harmadik pontjában, hogy elindulnak. Nem csak hallják az ige hirdetést, íme az Isten báránya, hanem tesznek érte, lépnek, motiválja őket. És sokszor itt torpanunk meg. Valljuk be, testvérei. Ott belül hív minket Krisztus szeretete, átforrósít, de hogy lépjek felé, hogy megtérjek, hogy újjászülessek, akkor valami visszatart. Elkezdek rögtön gondolkodni, esetleg meg is ijedek, és elkezdek félni, mennyi mindenről kell akkor lemondjak. Hát Krisztus mégiscsak a világ legszentebb megváltója. Hogy jövök én ahhoz? Az én életemben mennyi szenny, bűn és minden van? Vagy a kísértő azzal is megkísért bennünket, hogy induljak el? Hát akkor szabadságomról is le kell mondjak. Erről is, meg arról is, amiről tudom, hogy bűn és nem tetszik az Istennek. És akkor megtorpanunk, és akkor nem indulunk. Ezek a tanítványok, illetve tanítványjelöltek elindultak. Ott hagyták Keresztelő Jánost, és léptek, és mentek és indultak Jézus felé. Ez a harmadik pont, testvérek. Sokan itt bukunk el a megtérés útján, hogy a hívó szóra, Jézus tekintetére nem merjük megtenni az első lépést. Hogy mondja egy helyütt Jézus Lukács evangéliumában. A 17. fejezetből olvasom a 33. verset. Aki meg akarja tartani az életét, az elveszti. Aki pedig elveszti, én értem, az vissza fogja kapni. Jézus ugyanezt mondja, ma neked és nekem, és bátorít, hogy ezt a lépést megmert tenni. És végül egy negyedik momentumot is szeretnék kiemelni az első tanítványok elhívásával kapcsolatban, amikor azt olvassuk, hogy a kettő közül, akik ezt hallották keresztelő Jánostól és követték Jézust, András, Simon Péter testvére volt az egyik. És akkor felvetődik a kérdés, hogy és ki volt a másik? Péter testvére az egyik, András, és ki volt a másik? És akkor az írás magyarázók felhívják arra a figyelmet, hogy itt maga az evangélista beszél saját magáról. Az evangélium vége felé is előfordul, hogy a szerző utal a maga személyére, tudnilik, hogy az a tanítvány, akit Jézus szerete. De itt ő nem nevezi meg magát, hogy én az evangélium írója, János vagyok az, aki elindultam Jézus felé, és elkezdtük őt követni. Azaz úgy fogalmazhatom meg ezt a pillanatot, ezt a momentumot, a megtérésnek az útján, a tanítvánnyá válás útjának azon pontját, amit szintén szerintem mindannyian sokan átéltünk, akik megmertük tenni ezt a lépést, hogy szemléletváltáson esünk át, amikor Krisztus erőterébe kerülünk. Másképp kezdünk el látni sok minden. A technika vívmányai közül hozva egy példát, amikor filmeznek és különböző kameraállások vannak, amikor Krisztus erőterébe kerülünk, akkor kameraállás váltás történik. Az első kameraállás az, amiben beleszületünk, hogy mi állunk a középpontban, minket filmeznek, és a mi egónk a legfontosabb. Amikor Krisztus erőterébe kerülünk, amikor újjászületünk, akkor vált a kameraállás, és Krisztus kerül a fókuszba, a középpontba, és mi másodlagossá válunk. Szemléletváltás történik, nézőpontváltás történik, amikor Krisztust kezdjük el követni. És ezért János nem nevezi meg magát. Pedig nagyon érdekes egzegetikai probléma és következtetés. Most akkor ki volt az első tanítvány? A szinoptikusok szerint ugyanis a Galileai tengeren Pétert hívta el a testvérével Andrással, és aztán Jánost persze, és Jakabot, a Zebedeus fiakat. Akkor nem is ők voltak az első, hanem János. És akkor János, aki kiegészíti a szinoptikusokat, nem arról kezd el beszélni, hogy tévedtek a többi evangélisták, én voltam az első. Én vagyok az első tanítvány, Andrással mi indultunk el, mert még meg se nevezi magát. Nem igazítja helyre a szinoptikusokat, mert szemléletváltáson esett át. Mert bekerült a Krisztus erőterébe, újjászületett, és minden megváltozott. És szinte semmi sem úgy történik, amit az emberi logika, elképzelés, felkészültség, tisztesség diktálna, hanem Krisztus kerül a középpontba, és minden megváltozott. Annyit mer elmondani magáról az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Kedves testvérek, azzal kezdtem, hogy lelkész és gyülekezet nagyon aktuálisan szerintem egy kicsit ezen gondolkozzon el. Ki Jézus tanítványa, hogyan lehetek Jézusnak a tanítványává? Mindenek előtt, ha bennem van az akarás, az már a csíra. Ha bennem van az elkötelezett keresés, hogy én a Messiással, a Krisztussal akarok tanálkozni, az ő tanítványa akarok lenni, senki másnak, csak Krisztusé. Ezt már a Szentlélek indítja benned. A következő lépés, hogy akkor jó helyen keressél, jó helyen hallgassál, a Krisztusról való beszéd álljon az életed homlokterébe. Lehet szépeket mondani, szép példákat hozni, filozofálgatni, mindenfélét lehet. Krisztushoz térni csak a Krisztusról való beszéd, a keresztről való beszéd által lehet. Íme az Isten báránya. A gyászolóknak mondom újra, elnézést kérem. Íme az Isten báránya, aki ti szeretteteket is magához hívta és megváltotta. Ez a második. És a harmadik, hogy indulj el. Ne félj, indulj el. Jézus visszafordult, és már is leült velük beszélgetni, mert Jézus ilyen, nem erőszakoskodik, hanem hív, szeliden, alázattal. És az a tekintet, amely keresi őt, arra visszatekint. Szelíd szemed, Úr Jézus, ahogy énekeltük. És akkor megtörténik a csoda, többé már nem én vagyok fontos. Szemléletváltás történik. Ebben tapasztalhatom meg azt, hogy Krisztus tanítványa vagyok. Hogy a világgal ellen és szemben tudok. Krisztus segítségével és lelkének vezetésével mindent másképp látni. Adja meg a bőti időszak minden alkalma itt a gyülekezetünkben is, hogy ez a Krisztus hirdettessék, és ennek a Krisztusnak lehessünk mindannyian. Vagy ha már megadta a megtérés kegyelmét, maradhassunk az ő tanítványai. Ámen. Imádkozzunk. Mindenható szent és örök Isten, köszönjük neked az apostoli bizonyságtételt, az első tanítványokról. Urunk, mi is szeretnénk a te tanítványoddá lenni. Vagy ha már megizlelhettük a te szentségedet, nagyságodat, Krisztus szeretetét és vezetését, akkor szeretnénk megmaradni ezen az úton, és megharcolni a nemes harcot. Te látod, Urunk, hogy most éppen milyen fázisban van az életünk. Szeretnénk egy biztos pontot újra, szeretnénk Krisztust. Vagy hallgatjuk az igét, bőtben lemondunk több mindenről, attól, hogy ezt az időt töltsük azzal, hogy Krisztusra figyelünk, elcsendesedünk, igét olvasunk. Vagy ha abban a helyzetben vagyunk, akkor segíts nekünk dönteni lelked által, hogy merjünk lépni Krisztus felé, elindulni Krisztushoz, és így szemléletváltozáson átesni, és kegyelmedből Krisztus tanítványává lenni újra a te dicsőségedre. Így ébrezd a mi gyülekezetünket, annak minden tagját, ébrezd egyházadat ebben a bőti időszakban, ébrezd a kereszténységet az Isten báránya által. Íme az Isten báránya, aki ma is közöttünk van igében és szentségben. Őt imádjuk, őt magasztaljuk mindörökké. Ámen. Az örökkévaló királynak, aki mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, övé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Ámen. Most pedig örömmel hirdetem, hogy keresztelőre kerül sor, hogy keressük ki a 299-es számú énekünket, és a 299-es számú énekünk első versét énekeljük.